A vonalban pedig Demko Attila, Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhely vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ukrán ellentámadás már úgy tűnik, hogy két hete tart. Az elején még egyébként pár falu, körülbelül 7 falu elfoglalásáról beszámoltak az ukránok, és a hétvégén az oroszok által is elismerten egy újabb település a kezükre kerülhetett, de lehet-e ennél többet tudni, vagy részletesebben, vagy csak nagyon-nagyon nehezen jönnek az információk?
Semmiképpen nem látjuk a teljes képet, egy-egy részletet látunk. Az biztos, hogy nem történt olyan típusú ukrán áttörés, mint tavaly ősszel a Harkiv környéki ukrán offenzívában, amikor tényleg egy-két hét alatt egy jelentős, gyakorlatilag megyényi területet sikerült visszaszerezniük. Itt az orosz védelmi vonalak nagyon erősek, ez alapvetően Zaporizsia, illetve Herszon megye, tehát ezeken áttörni persze eleve nem lehetett remélni, hogy olyan gyorsan át lehet törni, mint az egyvonalas védelmen, ugye Harkiv térségében. Azt lehet mondani, hogy az ukránok próbálkoznak keményen, az oroszok viszont keményen védekeznek. Tehát az a nyugati, illetve ukrán remény, hogy az orosz csapatok nem fognak keményen védekezni, ez nem vált be.
Lehet arról olvasni, hogy már szinte az ukránok által is elismerten, hát már amennyire persze ezt elismerik az ellenséges erők, tényleg taktikát változtattak az oroszok, és a védekezésre is sokkal jobban odafigyelnek, sőt korábbi támadó akciókra is. Javulhatott az orosz hadseregnek akár a szervezettsége, akár az egyes hadseregtestek közötti együttműködés, vagy akár a légierővel, tüzérség, gyalogság, illetve a páncélos erők közötti együttműködés. Ön ezt hogy látja?
Hát mindenképpen javult, tehát az oroszok is tanulnak a hibáikból, és az háború első hónapjaiban rengeteg hibát követtek el. És ezekért a hibákkal vérrel fizettek, illetve verességekkel fizettek. Nagyon úgy tűnik, hogy a háborút úgy indították el, hogy nem mérték fel az ukránok valós képességeit, a nyugati segítség mértékét, túlbecsülték a saját képességeket, tehát nagyon röviden magas lóról indultak, lenézték az ukránokat. Most ez a védekezés, illetve ez a tényleg 3, de van ahol 4 védelmi vonal, az azt mutatja, hogy már nem becsülik le az ukránokat, nem becsülik le az ukrán harci képességeket, illetve a nyugati eszközöknek a hatékonyságát, és vannak válaszaik. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy sikerült részben kiiktatni mondjuk a nyugati öngyilkos drónokat, tehát a Switchblade drónokat gyakorlatilag nem látjuk a fronton, mert úgy tűnik az orosz elektronikai hadviselés ezeket kiiktatta, de a HIMARS GPS-ét is megtanulták zavarni, most úgy tűnik, hogy az amerikaiak találtak egy ellentmegoldást. Hát a felszín mögött egy nagyon komoly technológiai háború is zajlik, mert mondjuk azt, hogy ez első világháborús, hát van persze, tehát a lövészárkok az első világháborúra emlékeztet, a nagyon lassú előre haladás az első világháború emlékeztet, csak mögötte van egy tényleg 21. századi háború, ahol nagyon úgy tűnik, hogy az oroszok kezdenek felnőni az egyébként jobb nyugati technológiához, és alkalmazkodnak. Tehát ez az orosz hadsereg, ez már nem az az orosz hadsereg, ami 2022. februárjában bizony nagy mellénnyel ment be, és nagyon komoly vereséget szenvedett. Nagyon úgy tűnik, hogy van egy alkalmazkodási folyamat.
Mennyire lehet az ukránoknak esélyük? Tudom, hogy ezt nagyon-nagyon nehéz megmondani, de hát azért gyakorlatilag számottevő légierő nélkül próbálnak területeket visszafoglalni. Igaz ugyan, hogy érkezett komoly erősítés nyugati páncélos technika formájában, nyilván továbbra is kapnak felderítési adatokat, talán még egy kicsit összeszedettebb egyelőre a rakétatüzérségük, de hát azért támadni kell. Ön is említette a többszörös védelmi vonalat, előkészített aknamezőket. Orihív térségében például látható volt, hogy egy talán nem annyira jól előkészített támadás hogyan végződött. Lehet így esélye az ukrán ellentámadásnak ön szerint?
Nézze, az ember alapvetően az érzéseire hagyatkozhat itt, tehát a megérzéseire. Én nem látom azt a lendületet az ukrán hadseregbe, hogy a meghirdetett célt, tehát az Azovi tengert mondjuk a nyár végére elérjék, de azért azt hozzá kell tenni, hogy nem láttunk, ugye alapvetően 12 dandárt készítettek fel erre a feladatra, ami nem azt jelenti, hogy csak 12 dandár van a támadásra, hanem ezeket nem vetették harcba, bár ez se igaz, tehát Bakhmut környékén bizony ott voltak egyes elemek ebből a 12 felkészített dandárból is, ugye március környékén láttunk ilyet. Ha bevetik a teljes erőt, talán megváltozik a jelen helyzet, ha találnak egy gyenge pontot, de a megérzésem az az, hogy az első két hét alapján, ezt teszem hozzá, és nagyon mozaikszerű információk alapján, hogy nem úgy tűnik, hogy ez sikerülni fog. Tehát nagyon nagyok az ukrán veszteségek, hogyha azt nézzük, ha ez így folytatódik, ugye kicsorbul ez a támadó él, amivel az ukránok próbálták, vagy próbálják ezt az áttörést elérni, és utána nehezebb lesz. Tehát, meg a veszteségek, tehát nyilván mind a két fél, mind a két hadseregben emberek vannak, ezt mindig elfelejtjük, tehát ez nem egy számítógépes játék, ahol egy egység az mindenképpen támadni fog, hogyha ráklikkelünk a mausszal. Látjuk azt, hogy, és ez alapvetően orosz propaganda oldalakon látszik, de már annyi ilyen felvétel van, hogy látjuk, hogy bizony megadják magukat időnként az ukrán csapatok ahelyett, hogy támadnának. Egyelőre kisebb szakaszszintű egységnél láttunk ilyet, de többet is. Tehát nem annyira egyszerű ez a történet, hogy valaki azt mondja, hogy előre és a hadsereg, vagy a katonák egész egyszerűen az utolsó mondatig végrehajtják a parancsot. Tehát szembe kell nézni azzal, hogy a háború az nem csak akaratról szól. Persze az akarat nagyon fontos az ukrán politikai elitben, az ukrán népességben, meg úgy tűnik, egyelőre az ukrán haderőben is megvan ez az akarat, de ha ez az akarat eltörik, akkor nehéz ezt az offenzívát továbbvinni. Tehát mondom, a megérzésem inkább az, hogy nem lesz egy nagy vizionálthoz hasonló ukrán áttörés, tehát az Azovi-tengerig. Kizárni teljesen nem lehet, mert nem vetették be az ukránok a teljes erőket, ez egyértelmű.
Hozhat megoldást az, hogyha mondjuk hirtelen, bár nem nagyon látszik ez, de hirtelen valamilyen döntés születik vadászgép támogatása ügyben, bár mondjuk hogy annak oda kéne érkeznie kiképzett pilótákkal, tehát az is minimum fél év.
Szerintem nagyon jól látja a helyzetet. Ebben is az előző kérdés is azt mutatja, hogy kiválóan látja a helyzetet. Nem. Tehát egész egyszerűen nem ez a fő kérdés, hogy kap-e Ukrajna 24-48, akármennyi F-16-ost. Az nem tud, különösen úgy, hogy az orosz légvédelem az tényleg nagyon erős. Tehát ez nem tudna olyan egyensúly eltolódást okozni, ami önmagában biztosítaná az ukrán győzelmet. Igazából egyszerűen sokkal több harckocsi kellett volna, sokkal nagyobb tüzérség kellett volna egy forrásból. És ez az egy forrás az Egyesült Államok tudott volna lenni. És amit látunk, az az, hogy azért az eszközöknek, például a harckocsiknak a nagy része az európai. A tüzérségből ugyan adtak sokat az amerikaiak, de ott is az európai segítség nagyon nagy. Az Egyesült Államok valahogy nem adott, nagyon, az USA a legnagyobb segélyezője Ukrajnának, de egyfajta harckocsiból, egyfajta tüzérségből el tudta volna látni valószínűleg az USA Ukrajnát, és ez valahogy nem történt meg. Ugye 30 Abrams harckocsiról beszélünk, ami majd be fog érkezni. Ezek egyszerűen ezek a számok, ezek a 30, akkor a 80-as nagyságrendű Leopard 2, ez egyszerűen nem elég egy ilyen méretű háborúhoz az a nyugati segítség, amit adtak. Ebből kellett volna több a vadászgépek, nek a kiképzéssel, logisztikával, mindennel együtt, mire ez oda kerül, és mire ez hatékony lenne, ez egy nagyon hosszú időszak, ez inkább propaganda szempontból, morálemelési szempontból tudna jó lenni az ukránoknak. Persze van haszna az F-16-osoknak, de ez nem dönteni el a háborút.
Nem tudom, hogy hogy alakul ez az ukrán ellentámadás, az sem, hogy vajon kifáradnak-e az ukrán erők, és esetlegesen ez az oroszok malmára hajtja a vizet. Viszont nagyon úgy tűnik, hogy bármiféle béke kezdeményezés az hamvába halt. Most az afrikai országok vezetői próbálták meg ezt hétvégén, és hát nyílt elutasításba ütköztek az orosz elnök részéről. Mennyire számít arra esetleg, hogy ettől függetlenül azért nyár vége felé ősszel elindulnak a békepuhatolózások, vagy mennyire látszik az, hogy ebben is megmerevettek a felek?
Hát tárgyalni mindenképpen fognak előbb vagy utóbb, tehát az offenzív eredményétől függően majd meglátjuk, hogy melyik oldal lesz jobb helyzetben, az orosz vagy az ukrán. De a tárgyalás az nem a békét jelenti. Tehát egy békefolyamat indulhat el valamikor. Ez nagyrészt tényleg attól függ, hogy ez az offenzíva hogy sikerül, és akkor hosszú éveken át a békefolyamatról fogunk beszélni, akkor nem a háborúról fogunk beszélni, de az, hogy egy megegyezés legyen, tehát egy olyan megegyezés, ami ennek a végére pontot tesz, vagy ami a háborúra pontot tesz és vége lesz, az nem látszik. Tehát mind az orosz oldal, ugye itt négy megyét annektáltak, illetve hát ugye a Krím az ötödik, Ukrajnából, ez jóval több, mint 100 000 négyzetkilométer, tehát ez a mai Magyarországnál nagyobb terület, ezt Oroszország nem kívánja feladni, Ukrajna meg nem kívánja ezt elismerni. Tehát én nem igazán látom azt a békeformulát, amivel pontot lehetne tenni a végére, de már a békefolyamat, már a tárgyalási folyamat is jobb ennél a háborúnál, és erre van esély. Esély van, de nagyon nagy mértékben függ tényleg a katonai helyzettől.
Egyik hallgatónk azt kérdezi, hogy az idő nem Oroszország malmára hajtja a vizet. Nem tudom, hogy itt feltétlenül a hadicselekményekre értette, vagy az esetleges terület megtartása, de az időfaktor az most már az oroszoknak kedvezhet, vagy tényleg fogalmazunk úgy, hogy várjuk meg ennek az ukrán ellentámadásnak a végét?
Szerintem ez is egy nagyon jó kérdés. Alapvetően az ukránok vannak győzelmi kényszerben. Tehát az ő területükön vannak az oroszok, az ő gazdaságuk van megbénulva az oroszok. Az orosz gazdaság láthatóan nem bénult meg, a szankciók ebben az értelemben nem érték el az eredményüket, tehát az orosz képesség az megvan arra, hogy még évekig folytassák ezt a háborút. Nagy kérdés, hogy a nyugati képesség megvan-e a jelen támogatási szint fenntartására, amit mondtam, ez már ez se elégséges, katonailag legalábbis, illetve jönnek az amerikai választások. Tehát az idő ebben az értelemben az oroszoknak dolgozik, az ukránok vannak lépéskényszerben, és a nyugati társadalomban épültek ki olyan várakozások, ugye már tavaly is azt hallottuk, a nyugati sajtó nagyon sokszor elmondta, hogy őszre, télre ukránok kiverik az oroszokat Ukrajnából, most is ezt halljuk nagyon sokszor, még szakértői szinten is, tehát én ezzel mindig szembesülök, és egyszerűen nem is értem, hogy lehet ennyire a vágyak alapján gondolkodni a háborúról. Ez megvan, ez a kényszer nyugaton is, illetve Ukrajnában is, még az oroszok számára most ebben a nyári offenzívában az, hogyha kivédekezik döntetlenre vagy kisebb veszteségekkel, az oroszok számára ez nem győzelem.
Demko Attilát, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhely vezetőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen.